Keveset hallottunk egyik-másik versenyzőről, például Giancarlo Pedotti-ról, az olasz versenyzőről egészen aranyos jópofa interjú, illetve videó nyilatkozatot adott arról, hogy mit jelent neki ott lenne a déli vizeken, és az óceán hangját a zenével teljesen olaszosan azonosította. Tényleg ennyire bele kell élni magát, hogy ott folyamatosan zúg, 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 és zenél, hát, muzsikál. Van, akinek zaj, van, akinek muzsika.
Ha akarja, hanem benne él. És kiből mit vált ki, van, aki egy fülvédőt tesz fel, hogy kímélje magát, van, aki meg zeneként hallgatja, ez ízlés kérdése, ő ezt úgy érzi, hogy úgy hallja, hogy zene. Azért eléggé kemény zajok vannak egy hajóban ahhoz, hogy ezt én feltétlen zenének nevezzem, viszont egy zenével ötvözve tud nagyon ritmusban rímelni az ember, még élvezheti is. Giancarlóról csak annyit, hogy a mezőnyben, az élmezőnyben, a hátsó fertályban, de lőtávolon belül vitorlázik, és nagyon szépen, biztonságosan, úgyhogy tetszik a menete, figyelem a taktikáját, és ő egyáltalán nem egy ilyen kemény duhajú, az óvatosabb duhajfajta.
Hát és beszéljünk arról, hogy micsoda dolog, micsoda fantasztikus teljesítmény itt a déli vizeken, handicap képességekkel vitorlázni.
Damien paralimpián vett részt korábban, de nem ez a fő motivum, neki hiányzik az egyik keze, kész feje,
csuklóból,
ő így született. Ilyen körülmények között azért egy használható kézzel menni ilyen penge módon az élmezőnyben, ez egészen dermesztő teljesítmény. Meg csak nem is az itt a lényeges, hogy a hatodik helyen megy, mert itt nagyon közel vannak a hajók egymáshoz, hanem abszolút közel az élmezőnyhöz. Tehát ilyen 300 valamennyi mérföldes hátrányban, hogyha nem csak a taktikát nézzük, hanem a valóságos távolságot is. De mindenképpen a dobogó közeli lőtávolban van még.
Ha nagyon aktuálisak akarunk maradni, akkor nem hagyhatjuk ki ennek a hétvégének a legnagyobb eseményét, amikor a Jean Le Cam hajójáról a francia haditengerészet hajója átvette Kevin Escoffier-t. Fantasztikus mai kommunikációs lehetőségekkel, hogy ezt szinte élőben láthatta a világon mindenki.
Van egy olyan érzésem, hogy a francia haditengerészet már a Kerguelen és a Kerguelen közeli francia szigetek ellátását, személycseréket vagy váltásokat arra az időszakra időzíti, amikor az a mezőny ott megy és szükség lehet rá. Az előző versenyben pont itt vették föl a Kitót, most itt vették föl a Kevint. Tényleg megható volt nekem az a megható az egészben, hogy az a kőkemény, nagyon érdekes figura, Jean Le Cam, aki mindig a magányos farkas típust játszotta, szinte megkönnyezte, amikor levették a hajójáról, és mondta, hogy szomorú, hogy ismét maga maradt. Ez alatt az egy hét alatt megszokta a társaságot, tehát nyilván a Kevin egy ilyen vidám aranyos figura, és kicsit ennek az öreg medvének szint vitt az életébe. És most megint a nagy csönd és a tengerzúgás. Úgyhogy értem a Jean-t is, hát a Kevin az most tart nagy sebességgel Réunion fele, onnét haza repülővel, és mindazonáltal, hogy elvesztette a hajóját, én azt gondolom, hogy ő neki most nagyon pozitív gondolatok jönnek, mennek a fejében, mert kap egy esélyt arra a PRB-től, hogy egy vadonatúj hajót építsen a következő versenyre, és most már úgy tűnik, hogy egyre többet tudunk arról, hogy mi a jó, mi lesz a nyerő, esélyes hajó. Eddig nagyon keményen az élmezőnyben vitorlázott, tehát nem arról beszélünk, hogy a tapogatózik, próbálkozik, hanem ő nyilván nyerni akar a következő versenyen.
Elképesztő különbségek vannak a szponzori támogatások között, emberileg, üzletileg. Ezt majd egy legközelebbi alkalommal szeretném veled érinteni. Még annyit, hogy október 1-én tett közzé Jean Le Cam egy videót, épp az előbbi percekben egyeztettem az Andy Robertsonnal, aki a szakmai kommentátora a live-nak, hogy kérjük, hogy ennek csinálják majd meg a nézőközönség számára az angol aláírott verzióját. Most neked megmutatom, hogy ez melyik is volt, amikor itt a saját...
Jean Le Cam, qu'est-ce que vous faites encore?
Saját teraszán, most levesszük a hangot, saját teraszán bemutatja, hogy kell ebbe a túlélő ruhába bebújni. Mit kell tudni erről a túlélő ruháról?
Hát, többféle túlélő ruha van, de egyikbe se könnyű belebújni. Mindegyik arról szól, hogy mindenféle módon megvédjen nagyon hideg víztől és a dél-óceáni körülményektől. Tehát ebben lehetetlen körülmények között is túl lehet élni. Egyre érdekesebb formájú túlélő ruhák jönnek ki. Ez mindegyik azt szolgálja, hogy a nagyon nehéz ruhát aránylag könnyen föl lehessen venni.
Neked is ezekben ez a már... típus volt?
Nem, nekem egy norvég fajta volt, ez valami francia típus. Jónak tűnik, jópofa, praktikus, már beleszerelt fejlámpával, rádióval, jeladóval, mindenféle szükséges elemmel, amire szükség lehet. Szinte teljesen száraz ruhának tűnik, csak a kéz és az arc az, ami érintkezhet a vízzel, de azt is be tudják fedni a szükség esetén. Úgyhogy egy nagyon-nagyon klasszul kitalált ruházat, ami hát azt gondolom, hogy még hideg körülmények között is egy-két napig megmenti az ember életét.
Tippen bemutatja, hogy megfordul, hogy a zsákot, ami egyébként tartalmazza ezt a ruhát, a végén nyaka köré tekerve, ugye, egy ilyen nyaktámasz, egy ilyen légtámaszra válik a feje.
Hát az a plusz felhajtó erő, hogyha a vízben kell lebegni a ruhában, mert a ruhában benne marad a víz is, akkor ez egy olyan felhajtó erő hátulról, hogy a fejét kitartsa a vízből. Tehát mindenképpen túl lehet élni egy ilyen vízben fekvő állapotot is. Ha erre szorul az ember, az meglehetősen nehéz, így is, úgy is, de mindenképpen jobb. Van rajta egy felfújható elem, egy olyan szelep, hogy az egészet felfújja, tehát levegő veszi körül, nem fog lefagyni benne.
Hát én emlékszem rá, amikor a tiédet a Barcelona Worldrace előtt fölpróbáltad, meg látom itt a Jean-Luc Am ruhapróbáját is, azért ez nem ilyen egy-két másodperc alatt zajlik, úgyhogy elképesztő gondolni arra, amikor a Kevin Escoffier arról beszélt, hogy még éppen csak félig sikerült magára fölhúzni, hogy még egy üzenetet leadjon a csapatának, és már is ugrani
hát kellene. Gyakorlatilag belelépett a két lábába, a két csizmarészbe, a derékig fölhúzta, és ott vége. Hát a beöltözés 80%-a még ezután következik, úgyhogy ő egy ilyen egyharmadik vagy negyedik beöltözött állapotban. Hát a mentőtutajban nyilván. De nem volt más választása, nem hagyott neki több időt a jósors. De visszagondolok arra a túlélő ruhára, amit én még annak idején Newportban kaptam a Biosi Challenge-re, ami egyszerűen egy vastagabb neoprén ruha volt. Hát ezek a mostani ruhák, ezek már tényleg garancia arra, hogy az ember túléljön nagyon kemény viszontagságos körülményeket.
Hát bízunk benne, hogy egyiküknek sem lesz már ilyesmire szükségük, akik úton vannak.
Amíg ki nem kötnek, bármikor megtörténhet.
Arról beszél itt a legutóbb adott híranyagban Fabrice Amadeo, hogy itt már megmutatja a déli óceán a fogait. Van, aki látta már ezt, van, aki tudja, mire kell készülni.
Hát ő már járt ott egyébként
van
az előző versenyen.
Már kiszólított
de az előző versenyen is óvatosan arra szóltak itt. Egy sokkal, nálam sokkal gyorsabb hajóval, nálam sokkal lassabban vitorláztak. Ők most is a terület megvitorlázására készülnek, és hát messze nem azt a versenytempót vállalják, mint amit a mezőny eleje.
Aki nagyon keveset beszél, de rendkívüli alázattal végzi ezt a úgymond feladatot, az Miranda Aron, aki brit létére a Campagne de France hajóval megy. Igen, sokat vitorlázott, nagy óceáni tapasztalata van a férjével együtt, 40 lábban, Figaróval, meg a csoda tudja mi mindenben, rengeteg óceán átkelőjük van.
Persze, egyértelműen jönnek. Neki az első szólóköre, az első non-stop szólóköre, és tökéletesen vitorlázik ahhoz, hogy kellő biztonsága körbe is érjen. Nyilván nem kockáztat annak érdekében, hogy most pár száz mérfölddel előbbre legyen. Biztonságra vitorlázik, ehhez képest egyébként egyáltalán nem lassan. Miranda szépen vitorlázik itt, de egyébként lányok egyáltalán mindegyikről elmondható, hogy szépen vitorláznak. Nem tartalékolnak, de a biztonságos limiten belül.
És ez egy abszolút klasszikus.
A mezőny legöregebb hajója, amennyire én tudom. Nem emlékszem, mi volt korábban, de ez egy öreg hajó.
Lee Burton igen sokat küzd. Gyönyörű fotókat küld, elképesztő, félelmetes szinte. Egyszer már csak nem arról beszélt, hogy szinte kiégett a fáradtságtól, de úgy tűnik a trekking alapján, hogy azért tartja továbbra is.
Én nem tudom, a Louise az egy nagyon kemény, de hirtelen indulatú srác, aki kőkemény ambíciókkal csinál valamit, de ugyanúgy aztán le is tud állni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a bonyolult, érzékeny műszerek, mint például ez az ex-bank populáris, amivel nyerték az előző versenyt, most ő ezzel a hajóval megy. Ezek a nagyon érzékeny, nagyon tudásfüggő hajók, hogy ez igazán neki való. Bízom benne, hogy igen, nyomja tiszta erőből, amennyire csak tud, de most azt nyilatkozta, hogy rengeteg sérülés van a hajóban, szerkezetileg is, meg az eszközeiben is, meg mindenben. Úgy tűnik nála ennek a sebességnek nagy ára van. És még messze vannak a békés vizek.
Hát igen, itt az első versenyző alig 30% fölötti teljesítményen van túl, az utolsóként listán látható hajó pedig ilyen 22%-nál. Hát nyilván ez a százalék arány is csak hozzávetőleges ilyenkor.
Igen, hát erről beszélgetnek is, hogy van, aki úgy vitorlázik, akár az élmezőnyben, ilyen például Charlie, aki a versenyt vezeti, hogy ezek a srácok tartalékolnak a hajóval, és tartalékolnak saját energiáikkal is, miközben az élen megy, közben ő 80-90%-ot hoz ki csak az együttesből kritikus időszakokban, és csak akkor vitorláznak 100%-ot, amikor az nem kockázatos. Ugyanakkor meg vannak srácok, akik látszik, hogy ha kockázatos, ha nem nyomják, addig, amíg van energiájuk, és szét nem tépik a hajót. Hát sajnos ilyen a Luis, és én miközben őt egy fekete lónak tartottam, azt látom, hogy jó esetben végig, ér, rossz esetben nem.
Mekkora pszichikai hátrány az, ha valaki nézegeti, hogy most mondjuk a jó reménység foka és a lévén fok között ott a nagy semmiség. Pipher sokat beszél arról, hogy a nagy semmi, a nagy ismeretlen.
Hát aki ezt nagy ismeretlennek látja, az mit fog gondolni a csendes óceánon, ami kétszer ekkora és még nagyobb ismeretlen. Úgyhogy nem kell ezzel foglalkozni, menni kell. Idő van az ember előtt, nem tér. Szóval körülötte is van egy idő, tudom, hogy 2 hét alatt érek oda, akkor az időt osztom be magamnak, és úgy gondolkozom, hogy az időt kell haladni, és minden percet ebből megélni. Hogy elkezdek azon gondolkozni, hogy fölöttem a Jóisten, és a szatelitek alattam 6000 méter víz, és körülöttem meg borzalmas távolságok, akkor az nyomaszt. Akkor elkezd ilyen gondolatokat megfogalmazni, hogy ja Istenem, de messze vagyok mindentől. Ennek semmi értelme nincs a világon. Azzal foglalkozom, ami a dolga, és beosztja az előtte lévő távot időarányosan, és elkezd haladni. Ez volna a helyes.
Hát jó szelet nekik az elkövetkezendő napokban. Mi most nem jelentkezünk. Várjuk és nézzük a teljesítményüket.
Hát én szurkolok az élmezőnynek, mert nehéz napok várnak rájuk. Én azt gondolom, hogy ennek Charlie-nak is, de az egész 10 fős élbolynak nehéz napjai lesznek itt az indiai még a lévén fokig.